Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illész László. Most először arról lesz szó, hogy továbbra is tart az Irán elleni háború. Az Egyesült Államok védelmi minisztere csütörtökön a valaha volt legnagyobb csapást helyezte kilátásba Iránra. Ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök azt mondta, szárazföldi erőket nincs szándékában küldeni. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora szerint az események alapján a közeljövőben nem zárul le a konfliktus, akár hónapokig eltarthat még a háború. Ignát Márk interjúja.
Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy a stratégiai kommunikáció az nem helyettesíti a műveleteket, a katonai műveleteket. Itt nagyon sok probléma van, akár az Egyesült Államok, vagy mondjuk Izrael részéről. A kettő állam között nincs feltétlenül összhang, nem beszélnek meg, vagy nem beszéltek meg sok mindent. Ugyanakkor azzal, hogy kb. 50 ezer katonát tengerészgyalogos vezényeltek a térségben, az nem feltétlenül arra utal, hogy a háború befejezéséről akarnak tárgyalni, illetve az, hogy újabb költséget igényelt az amerikai elnök, az azt jelenti, hogy ők folytatni akarják ezt a műveletet. Ugyanakkor nagyon sok probléma van. Lehet látni azt, hogy több ország például bírálja azt, hogy a gázmezők elleni támadásokat nem kellene folytatni, egész konkrétan Katar és Szaúd-Arábia esetében. A japánok is felszólaltak ebben a témában, ők is azt mondják, hogy nem szabadna támadni, mert ennek nagyon komoly következményei lesznek. Megjegyzem, hajfai olajfényűtőt is megtámadták az irániak. Tehát azt lehet látni, hogy Irán világosan elismerte azt, hogy hagyományos eszközökkel nem képes ezt a katonai műveletet folytatni, és nem képes az Egyesült Államokat és Izraelt legyőzni. Ugyanakkor átállnak, és ezt most már lehet érzékelni, inkább múlt időben mondanám, aszimmetrikus lépésekre. Ami azt jelenti, hogy bárhol, bármikor támadhatnak különböző célokat, de jól megválasztott célokat, köztük nem szabad elfelejteni, hogy nagyon komoly, például F-35-ös amerikai 5. generációs vadászgépet is lelőttek, ennek az ára 80-100 millió dollárba kerül. Leveszítettek az amerikaiak 16 repülőgépet idáig, legalább 10 Reaper drónt, ami azért érzékeny veszteség az amerikaiaknak is. Amerikai bázisokat folyamatos támadások érik, nehéz követni azt, hogy hol indítanak az irániak legközelebb a környéken támadást. A szövetségi támogatás nem úgy működik, mint ahogy ezt az amerikaiak elképzelték. Lehet látni ugye a különböző akár nyugat-európai vagy más területen lévő államoknak a reagálását. Nagyon nem számoltak azzal, hogy milyen következményei lesznek az olaj objektumok elleni támadásnak, és ezek a rajtaütésszerű támadások szinte naponta folytatódnak, úgyhogy nem számoltak azzal sem, hogy egy más kultúrával állnak szemben. Az iráni kultúra, az iráni földrajzi adottságok, a demográfiai helyzet enyhén szólva más, lebecsülték a forradalmi gárda erejét. Annyira ezek a vezetők elleni támadások nem rengették meg a iráni vezetést, és nem szabad elfelejtenünk az iráni hadi vezetésnek a rendszerét, úgynevezett mozaik rendszert, ahol régiók vehetik át a központi szerepet, és nem feltétlenül a központot kellene támogatni. Azt is lehet látni, hogy az amerikaiak a TAD és a Patriot ütegeket nem megfelelően alkalmazzák.
Ugye azt említette, hogy aszinkron van Izrael és az Egyesült Államok között, mintha nem nagyon egyeztetnének. Állítólag teljesen más az Egyesült Államok és Izrael célja.
Egyesült Államok nem akar szárazföldi erőket alkalmazni, bár mondjuk az 50 ezer katona az nem is mondható szárazföldi erőnek, mert itt tengeri gyalogosokról beszélünk. Ugyanakkor az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu előlteti azt, hogy meg kellene indítani a szárazföldi támadást, és hát ők abban reménykednek, hogy Irán minden katonai képességet, vagy legalábbis a döntő katonai képességét meg kellene szüntetni, ami természetesen a levegőből nem oldható meg, tehát ehhez szárazföldi erők lenne szükség. Ez óriási kockázat, hatalmas veszteség, és belemennének az amerikaiak, ezt teljesen jól látja a Trump elnök, egy olyan helyzetben, mint ami Irakban is előfordul, de mondhatnám Afganisztán, meg mehetnék vissza a történelme Vietnámban.
Igen, de ezek igazából eszközök, tehát miben áll a különbség a cél tekintetében?
Irán megsemmisítésével és teljes mértékben kikapcsolni azt a lehetőséget, hogy Izrael bármilyen módon támadhassák, és Izraelnek kárt okozhassanak, és ezt hosszú időre szeretnék elérni.
És az Egyesült Államoknak mi a célja, ha nem ez?
Hát az Egyesült Államoknak nem pontosan ez a célja. Az Egyesült Államok is szeretné meggyengíteni, de ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok javasolt tárgyalásokat is. Tehát Trump nem feltétlenül akarta ezt a háborút. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Netanyahu pedig erőltette, hogy nem, ne egyezkedjünk, most gyengít meg Irán, és támadjunk.
Ugye ez megint egy olyan háború, ami úgy indult, hogy mindjárt vége is lesz, igen, de aztán még mindig nincs vége. Iránnak mekkora lehet a fegyvertartaléka, meddig tud védekezni, tud-e támadni?
Támadó képessége is megvan, egyre inkább jönnek fel új dolgok, hát rejtett anyagokat is lehet találni különböző helyeken, főleg a forradalmi gárdát. Ez egy nagy hiba volt az amerikaiak részéről, hogy a forradalmi gárdát lebecsülték. Azt hitték, hogy a központot kell megsemmisíteni, a központi hadsereget, közben pedig az irániak az elmúlt években, évtizedekben a forradalmi gárdát erősítették, és az az egész védelmi rendszer, ami jelenleg ugye Iránban van, ez ilyen tevékenységek folytatására készültek fel. Sok-sok gyakorlatot tartottak például a Hormuzi szoros lezárására. Viszonylag azt lehet mondani, hogy elég ügyesen, nem képesek megszüntetni, ráadásul szelektív módon engedik át a hajókat, kínai hajók azok könnyedén mehetnek át, sőt segítenek neki a átmenetelbe. Több hajó esetében pedig támadást indítanak, illetve az infrastruktúrák ellen is támadást indítanak a forradalmi gárda részéről, mégpedig a környéken, környező országokban.
Közben az amerikai kormányzat 20 milliárd dollárt meghaladó értékű fegyverzet eladását tervezi, jó részt az öbből menti arab szövetséges államoknak. Ez nem úgy tűnik, mintha ezzel egy kicsit az eszkalációt, a konfliktus eszkalációját támogatná?
Egyértelműen a konfliktus eszkalációt támogatják, és ezt látjuk. Tehát ezzel kell számolni, hogy az a két hét, amit az amerikai elnök bejelentett, nyilván kommunikációs céllal, hogy befejezi a háborút, az egyáltalán nem fog bekövetkezni. A jelenlegi helyzet arra enged következtetni, hogy inkább eszkalálódik a helyzet, mint az, hogy megállapodnának valamiben.
Ezt ha jól értem, most inkább úgy tűnik, hogy hónapokig, vagy ki tudja, meddig elhúzódó konfliktust jelent.
Ez benne van a papliba, nem fogják ezt rövid időn befejezni, ez nyáron folytathatják. Ehhez megvannak az eszközök, és hogyha az irániak átállnak ezekre az aszimmetrikus módszerekre, már pedig azt mondhatjuk, hogy átálltak, akkor ez bizony sokáig fog sajnálatos módon folytatódni, az összes következményével együtt, beleértve a polgári létesítmények elleni támadásokat.
A hormuzi szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 20%-át és a csepp folyósított földgáztermelés ötödét érinti. Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor elszabadul a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára. Varga Mónika interjúja.
Cseppfolyósított földgáz vonatkozásában volt pár nagyon súlyosan érintett ország, de önmagában globálisan azért ez a kiesés nem olyan nagy. Tehát a világ földgázfogyasztásának 2%-a esett ki, a cseppfolyósított földgázfogyasztásnak 20%-a. Ez részben bizonyos termelők tudják pótolni kis mértékben, tehát például Ausztráliának vannak tartalék kapacitásai, amelyek bekapcsolhatók, valamennyi van Amerikában is. Illetve itt a földgáz kiváltható, például a legismertebb a villamos energiatermelés, ahol, hogyha vannak tartalék kapacitások, adott esetben szénerőművek, akkor ez a földgáz fogyasztás ez csökkenthető. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy most így az elején pár ország nagyon kényelmetlen helyzetbe került, Tajvan, amely szigetország, nagyon nagy mértékben földgázra utalt, méghozzá cseppfolyósított földgázra utalt, sokat vettek az öbölből, ehhez képest stratégiai tartalékok 10 napra voltak elegendőek, tehát az első napokban nagyon nehéz volt a helyzetük, de meg tudták oldani. India hasonló eset, ők is meg tudták oldani, tehát úgy gondolom, hogy földgáz területén adaptáció van. Olajban más a helyzet, olajban egész egyszerűen nem tudjuk pótolni a most kiesett mennyiséget, durván a teljes fogyasztás 15%-a hiányzik a piacról, amiért nincsen hiány ma még, legalábbis a legtöbb országban nincs hiány, Bangladesben már most van, az az, hogy a legtöbb országnak voltak kereskedelmi és stratégiai tartalékai, méghozzá nagyon nagyok. Mondjuk a Nemzetközi Energiaügynökség égisze alá tartozó országokban, például Magyarország is ilyen, 90 napi importot meghaladó stratégiai tartalékot kellett tartani, de Kínának is hatalmas tartaléka van. Ezeket úgy összeadjuk, akkor akár még fél évig is elég lenne a kiesés pótlására ez a mennyiség.
Bármennyire is az ellenkezőjét állítja, úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nem nagyon tud mit kezdeni a Hormuzi szorosban kialakult helyzettel, sem katonailag, sem az olaj- és gázpiac stabilizálására nem tudhatni.
Igen, tehát hogy katonailag én úgy gondolnám, hogy nem lehet ezt megoldani. Én igazából nem a tankereket kell elsüllyeszteni, de ettől függetlenül Irán majdnem minden nap megtámad egy hajót a szorosban, vagy akár az ománi öbölben is, tehát még a szoros előtt, hanem azt a fenyegetettség érzetet kell fenntartania, hogy megteheti ezt. És ezek után ugye a tankerhajók tulajdonosai nem hajlandóak odaengedni a hajóikat, teljesen érthető okokból, a biztosítási díjak prohibitívek, olyan magasak, amiket már nem éri meg, és ezen a helyzeten az Egyesült Államok katonailag alig-alig ha tud változtatni. Már korábban is volt erre katonai tervezés az amerikai hadsereg részéről, és akkor is viszonylag korán, tehát már a 2010-es évek elején is nagyjából arra jutottak, hogy nem lehet pusztán tengeri és légi úton ezt a fajta iráni blokkádot feltörni. Egész egyszerűen rengeteg ilyen pici, apró dolgok van. Van több ezer kisebb hajójuk, motorcsónakjuk, amelyeket nem tudnak egész egyszerűen lokalizálni az amerikaiak, drónjaik, parti ütegeik, rakétáik, pár kilométerre kell hajózni ugye az iráni szigetektől, a partoktól. A legtöbb, amit el tudtak képzelni, az az, hogy az iráni szigeteket megszállják az amerikaiak, és lepucolják őket, és akkor talán tudnak egy olyan helyzetet teremteni, ami mellett beindulhat valamilyen forgalom. Ez is nagyon kétes. Tehát az amerikai hadsereg ezt tudta, hogy ez nem fog menni, ha ez bekövetkezik, és nem igazán tudnak ezen változtatni. Na most ugye a kérdés az, hogy ugyan vannak tartalékaink, de hogy kitör-e valamiféle pánik az olajpiacon. És én azt látom, hogy eddig még azért nem alakult ki ilyen pánik. Ebben különböző tényezők játszhatnak szerepet, nehéz megmondani, hogy miért nem alakult ki ilyen. Egyrészt van egy olyan várakozás, hogy Trump a bármelyik pillanatban meggondolhatja magát, másrészt ugye az akció elején bemondásra került ez a 4-5 hónapos tervezési határidő, mondjuk április elejéig kéne, hogy tartson, ebbe lehet kapaszkodni. Én úgy látom, hogy az olajpiaci várakozás az, hogy akkor 4-5 hét múlva ennek vége lesz, és akkor majd az irániak sem folytatják, az izraeliek sem folytatják, Amerika kivonul, és minden helyre áll. Lehet, hogy ez egy hiú remény, de ez még tartja valamennyire a lelket az olajpiacban. Ha ez nincs, tehát hogy ez a remény elszáll, akkor tényleg egy olyan helyzet van, amilyen sose volt még az olajpiacon, hosszú távon legalábbis semmiképp nem, akkor teljesen elszabadulhat a pánik, és kialakulhatnak eddig nem látott árazások.
Ez Oroszországnak kedvez majd, magasabb lesz a bevételük, ebből könnyebben tudják finanszírozni a háborút, és akár olyanok is vehetnek orosz olajat, akik eddig ettől elzárkóztak, nem?
Biztos, hogy rá fognak kényszerülni hosszabb távon. Az oroszok nem csak a mostani exportjukat adják el, hanem a korábbi szankciók kapcsán felgyűlt olajmennyiségüket is el tudják most már adni. És ez nagyon jelentős mennyiség, tehát hogy 250 millió hordónyi olaj állt vagy tankerekben a tengereken, vagy otthon a depókban. Ugye ez nagyjából egy ilyen 50 napnyi orosz export, durván. És ha ezt el tudják adni mondjuk egy hónap alatt, akkor az idei költségvetésük boldogan és röhögve megvan. Nem egyszerűen arról van szó, hogy fölment az olajára, hanem még egy lehetőség is az oroszoknak arra, hogy a fél évnyi szankciós teljesítményt ledolgozzák, tehát azt a negatívumot, amit fél év alatt ezek a szankciók elértek, ezt lehozzuk nullára. Igen, az oroszok ezzel jól jártak, és hogyha hosszan marad fönn ez a helyzet, akkor bizony azt kell mondanom, hogy az orosz olajázsiója nőni fog.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az unió időhúzásra játszik, na magyarországi választásokra vár, addig nyitva hagyta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kérdését, mondta az Inforádiónak Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Szerinte, ha később sem sikerül megegyezni, akkor is van megoldás, hogy Kijev pénzt kapjon. Ignát Márk interjúja.
Nagyon sok minden történt ugye ezen az uniós csúcson, de biztos, hogy a sót azt elvitte Ukrajnának a hitelkérelmének a megtorpedózása. Erről született már decemberben egy határozat, és ahhoz, hogy az Európai Unió folyosítani tudjon majd Ukrajnának több részletben, ugye több éven keresztül 90 milliárd eurót, ehhez hitelt kell felvennie, ehhez módosítani kell bizonyos Európai Uniós szabályokat, amik a költségvetését az Európai Uniónak engedik majd felhasználni, mint ennek a hitelnek a az egyik fedezeti elemét, és hát ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ide konszenzus kell, itt nem sikerült konszenzust elérni. De nagyon frusztrált volt mindenki, minden uniós vezető, ez egy folyamat, egyelőre nincs lezárva. Magának a konklúziónak, amit egyébként nem sikerült elfogadni, ugye inkább egy politikai nyilatkozat született, ami jogilag gyengébb, mint egy teljes konszenzusos nyilatkozat, de politikailag nagyon erős jelzés. Az volt a kimenete, hogy próbálja az unió folytatni Ukrajnának a pénzügyi segítségét, és valamilyen megoldást majd fog keresni. Fölmerült egyébként, hogy akár egy B-tervet megfogalmaznának, aminek a lényege az lehetett volna, hogy esetleg az Európai Unió egy másik pénzügyi konstrukcióban, vagy egy megerősített együttműködés keretében tudna tovább menni, de hát egyelőre inkább nyitva hagyta ezt a kérdést, és a jövőre áttette az igazi döntésnek a lehetőségét.
Milyen mozgástér van a megegyezésre ebben az esetben, mert azért ez nem volt váratlan, hogy a magyar miniszterelnök így fog nyilatkozni, és hát a szlovák miniszterelnök sem volt teljesen váratlan, tehát erre azért lehetett készülni, hogy ez történik.
Kimondatlan, ugye, hogy az Európai Unió most az időhúzásra játszik, ugye magyar választások lesznek, nem tudjuk, hogy mi lesz utána a helyzet. Az Európai Unió pedig egy ekkora nagy pénzügyi konstrukciónak az újra kidolgozását se politikailag, se gazdaságilag ebben a helyzetben nem tudja vállalni, mind a mellett ugye, hogy itt az iráni amerikai katonai beavatkozás miatt különböző problémákat kell egyébként is kezelni, amik az Európai Uniónak a belső piacát, illetve az összes védelempolitikával, menekültpolitikával kapcsolatos intézkedéseket érintik majd.
Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen azt mondta a csúcs után, hogy teljesíteni fogja az Unió az Ukrajnának tett ígéretét így vagy úgy. Milyen lehetőségek vannak ön szerint? Hogyha nincs teljes egyetértés, tehát hogy ez nem lesz meg.
Hát ha semmiképpen nem lenne egyetértés hosszú távon, ugye két lehetőség van. Az egyik, hogy az Európai Unió ne az európai költségvetést használja ennek a bizonyos 90 milliárd eurós hitelfolyósításnak a fedezeteként, hanem valami mást összeadjanak mondjuk az államok, mint ahogy arra volt már példa egyébként korábban bizonyos összeget fedezetként, és ezt használják föl, de még továbbra is az Európai Bizottság tudna fölvenni hitelt, ugye kötvényeket kibocsátani, és így a piacról hitelt fölvenni. Nehézkes ugye a megoldás, úgynevezett megerősített együttműködésen keresztül kellene előre menni, ami 9 európai államot legalább igényelne, de többet is akár, mind a 25-öt, akik emellett. Sőt, hát 24 ilyen, felejtsük el, mert Csehország sem volt ebben a konstrukcióban, tehát valószínűleg 24 ország lehetne benne, vagy pedig akár az Európai Unió kívüli megoldás is lehetne, ami egy kormányközi megállapodás alapján hozna létre egy ilyet. Mind a kettő nagyon nehézkes, és ugye vannak már folyó konstrukciók is. Az Európai Unió jelenleg egy 50 milliárd dolláros eurós kerettel segíti Ukrajnát ugye 2027-ig, tehát hogyha ilyen vegyes megoldások születnének, az technikailag és gazdaságilag, politikailag is megnehezíteni a dolgokat.
Szóba került a migráció is a csúcson. Orbán Viktor szerint egyre több tagállam elutasítja a nemrég elfogadott paktumot, és követelni inkább a magyar migrációs modellt. Mely országok lehetnek ezek, és mi lehet a migrációs paktum sorsa ön szerint?
Igen, nagyon fontos, hogy ez is egy központi kérdése volt a mostani európai csúcsnak. Az államok ugye ebben a kérdésben az európai védelempolitikával kapcsolatban fejtették ki az álláspontjukat, tehát a határvédelem, a különböző ellenőrzési rendszerek, illetve ugye az Európai Unió 2015-ös migrációs válság után elkezdett kidolgozni bizonyos határvédelmi, illetve különböző pénzügyi konstrukciókat is a tagállamok számára. Ezeknek az újra aktiválása, illetve ezeknek a megerősítése lehet a cél. Itt nem voltak konkrét ügyek, amik felmerültek, inkább stratégiailag kötelezi el magát az Európai Unió, hogy ebben az irányban erősödjen, és hogy melyik országok, hát ugye természetesen ugyanúgy a frontországok, ahogy a 2015-ös akciók után ugye ez jellemző volt, de emellett Németország, Franciaország, ugye nagy államok is amellett voltak, hogy ebben a kérdésben, hogyha valóban itt menekült hullámra kell számítani, akkor fel kell lépni minél hamarabb.
A szélsőségek, a nemzeti tömörülés és a radikális baloldal szerepelt jól a franciaországi helyhatósági választások vasárnapi első fordulójában. Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója kiemelte, a centrista erők széttöredeztek, ami akár a 27-es elnökválasztási teljesítményüket is megpecsételheti. Varga Mónika interjúja.
több mint 34 ezer, közel 35 ezer településen voltak választások tegnapi nap folyamán, és hát ennek a 93%-ában meg is választották a polgármestereket, illetve azokat a önkormányzati képviselőket, akik ugye a jövőben 6 éven át fogják elvileg vezetni a különböző településeket. Két fontosabb dolog, ami ilyen nemzeti vonalon is aláhúzható, a nemzeti tömörülés, amely ugye nagyjából kétszer annyi listát indított idén, mint 2020-ban, az utolsó ilyen választáson, kifejezetten jó eredményeket ért el. Nagyobb városok is esetleg a kezébe fognak tudni kerülni. Itt egyébként a egyik legnagyobb kérdés az ország második legnagyobb városa, ugye Marseille. A másik, ami párt elég jól szerepelt, az pedig a radikális baloldali vagy szélső baloldali párt. Ez a két pártcsoport, ami gyakorlatilag hát bizonyos fokig túlszul is ejtette a centrista erőket. A centrista erők közé tartoznak mindazok a formációk, amelyek ugye mérsékelte politikai körökhöz szoktak sorolni, ide tartozhat a szocialista párttól egészen a republikánus pártig, a makronistákon át mindenki. Ez egy eléggé széttörezetett dolog. Egyébként ez a másik nagy üzenet ennek az első fordulónak, hogy ugyanaz az töredezett, amely 2024 előtt már megjelent, de 2024-es előrehozott országgyűlési választásokon jól láthatóvá vált, az a töredezettség nem, hogy oldódott volna, hanem az ugyanúgy megvan, sőt, talán meg is erősödött az utóbbi időben. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sok pártra oszlik szét a francia közélet, ennek megfelelően eléggé érdekesen alakulhat majd a 2026-es, tehát az egy év múlva tartandó elnökválasztás, persze addig még sok dolog történhet.
Lehetnek-e visszalépések majd a második fordulóra? Nyilván azért ez is mutathat valamiféle együttműködést majd a 2027-es elnökválasztásra.
Abszolút, ez egy nagyon fontos kérdés, még akkor is, hogyha 93%-a már a településeknél eldőlt, hogy kik a polgármesterek, de vannak valóban, elsősorban a nagyvárosok, ahol több lista is indult, és ahol nem sikerült az 50% fölé kerekednie egyik jelöltnek sem, egyik listának sem. Ezekben az esetekben kerül sor második fordulóra, és hát itt természetesen elindulnak a szövetségkeresések annak érdekében, hogy az a jelölt, akinek a legnagyobb esélye van, az meg tudja merni a választást. Ugye itt a jobb és a bal oldal egymás próbálja összeszedni azokat a szövetségeseket, akik erre alkalmasak lehetnek. Ugye a nemzeti tömörülés természetesen a republikánus párt felé próbálkozik, illetve minden jobboldali centrista irány felé próbálkozik, hogy azoknak a támogatását elnyerje. Míg bal oldalon ugye egy nagy probléma van, hiszen a szocialista párt is, meg hát a legtöbb a zöldek is, illetve maga még a kommunista párt sem hajlandó elvileg együttműködni ezzel a radikális baloldali vagy szélső baloldali párttal, amit Mélenchon vezet. Elvileg, ugyan szóban ez hangzik el, de helyi szinten ez nem így néz ki. Nagyon úgy tűnik, Marseille-t leszámítva, Marseille-ben már tudjuk, hogy nem hajlandóak szövetségre lépni, de vannak olyan városok, ahol úgy tűnik, hogy ez a szövetség meg fog alakulni. Ez abból a szempontból ez érdekes, hogy lehet, hogy újraépül ez a négy párti baloldali koalíció, vagy együttműködés, amely egyébként 2024-ben is sikerre vitte gyakorlatilag ezt a baloldali csoportot. És hát ez abból is szempontból is érdekes lehet, hogy 2024-ben lehet, hogy a nagy kihívó az nem is biztos, hogy akár egy centrista személy lesz, bár Edouard Philippe egyébként, ez is egy fontos információ, egykori miniszterelnök, az győzedelmeskedett, és ő az egyik legesélyesebb jelölt jelen pillanatban, aki esetlegesen, esélyesen tudná szemben állni a nemzeti tömörüléssel, de úgy tűnik, hogy a radikális baloldal is fel tud esetleg mutatni egy olyan erőt, amivel szembe tud helyezkedni majd a nemzeti tömörüléssel.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!